Köszöntöm a hallgatókat! A szakértők többsége szerint akár kétszámjegyű is lehet idén a lakáspiaci áremelkedés mértéke. Ennek több oka is lehet, elsősorban a piacon megjelenő állampapír hozamok, de emellett a nyugdíjpénztárakból a lakáspiacra csatornázott összegek is növelhetik a keresletet. Mindez szinte lehetetlenné teszi majd a lakáshoz jutást bizonyos rétegek számára. A következő percekben a lakáspiaci folyamatok mellett arról is megkérdezem a szakértőt, hogy mikortól és mennyire segíthet a lakhatási tőkeprogram. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, Laci!
Szia, Laci! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ahogy itt a konvban is mondtam, úgy tűnik, hogy berobbantak a lakásárak, és a másik oldalról meg a kínálat, mintha nem igazán követné ezt a keresletet, ami további árnövelő hatással van az ingatlan piacon. Ezt te meg tudod erősíteni?
Abszolút. Ez az egész folyamat már tavaly nyáron elkezdődött, amikor a 2024 elejé lakáspiac élénkülés lendületét vesztette az új állami támogatásokból fakadóan, illetve a bepótolt tranzakciókból fakadóan, és július-augusztustól egy új lendület kezdett el kibontakozni a keresleti oldalon, ami gyakorlatilag január-februárban robbant. Éves összevetésben az új lakások iránt 60-80%-kal nagyobb volt az érdeklődés az eladó ingatlanok esetében, a használt lakáspiacon pedig 6-7%-os volt a növekmény. Az természetes, hogyha ilyen szinten élénkül a kereslet, akkor ha azzal nem tart lépést a kínálat, az jelentős áremelkedést okoz, aminek már az elmúlt hetekben is tanúi lehettünk. Budapesten már 1 millió 240 ezer forint a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára, az új lakásokért pedig már több mint 1,5 millió forintot kell fizetni egy négyzetméterre vetítve átlagosan. Ez azért is fontos, mert a kínálat jelenléte, illetve a bővülése kritikus a drágulás fékeződése szempontjából, már csak azért is, mert hiába élénkül a piac, és hiába adnak föl havi szinten több és több új hirdetést az eladók, hogyha a kereslet lendülete felszívja a kínálatot a piacról, akkor ez további áremelkedést okoz, hiszen az árak, azok a kereslet és a kínálat egyensúlyaként alakulnak ki.
Na most ugye mindez együtt jár természetesen, hiszen a befektetők azért a saját pénzüket megpróbálják minden előbb visszaszerezni kamatostól. A bérleti díjak emelkedésével ez a folyamat is hasonló mértéket öltött, vagy azért itt pont a legkiszolgáltatottabb réteg fizető képessége nem tart lépést a bérleti díjak emelkedésével?
Valóban eltérő az eladó lakások és a kiadó lakások dinamikája az ingatlanpiacon. Az eladó lakások esetén Budapesten már 16-17%-nál jár a drágulásnak a mértéke éves összevetésben. A bérlakás piacon pedig a KSH ingatlan.com lakbérindexe alapján 9-10%-os a drágulás üteme. Ha azt vesszük alapul, hogy Budapesten kb. 4 millió forint a kiadó lakások medián bérleti díja, akkor ez azt is jelenti, hogy ez egy átlagos budapesti nettó átlagfizetésnek körülbelül felét, vagy kicsivel több, mint a felét teszi ki, és még nem számoltuk hozzá rezsiköltséget, nem számoltuk hozzá közös költséget, tehát látszik, hogy a bérleti piacon van egy megfizethetőségi probléma, ami hiába párosul a befektetők nagyobb hozamelvárásával, ez mégis gátat szab a bérleti díjak nagy ütemű drágulásának. Ez egyébként azért is érdekes, mert a bérleti díjak szintén a fizetésekkel és a jövedelem szintekkel mozognak együtt, tehát nem elképzelhetetlen, hogy a bérleti díjak majd elindulnak fölfelé, de most jelenleg azt látjuk, hogy a kereslet növekedési üteme az nem nőtt nagy mértékben, a kínálat viszont elképesztő méreteket öltött, jelenleg több mint 17 ezer kiadó lakásból válogathatnak országszerte a bérlők, és utoljára ilyen nagy kínálattal, ilyen magas szintű kínálattal 2022-ben lehetett találkozni az ingatlanpiacon, ami a Covid lecsengő időszakát jelentette, és a Covid idején történt lezárások azt is magával hozták, hogy a kínálat az iszonyú nagyot robbant, több mint 20 ezer kiadó lakás volt egyidejűleg a piacon 2021 tavaszi nyári hónapjaiban. Az volt az az időszak, amikor még szállodai szobákat is több hónapra kínáltak bérbeadásra albérlet formájában, hiszen akkor nem érkeztek meg a vendégek. Azóta persze sokat változott a világ, de a jelenlegi tendenciákból kiindulva inkább a kínálat további bővülésére számíthatunk, hiszen a lakáspiac eladó oldalán leginkább a befektetők azok, akik mozgatják a szálakat. És mivel a befektetők, főleg Budapesten, nem nagyon tudják Airbnb formájában hasznosítani a lakásaikat, mert erre 2025-ben, 26-ban moratórium van, így kézenfekvő megoldásként a hosszú távú bérbeadás kínálkozik, viszont hogyha a jelenleg nagyobb számban lévő befektetők még több kiadó lakást öntenek a piacra, akkor ez még nagyobb kínálati növekedést okozhat.
De most, ahogy csökkentek a hitelkamatok, és hát megjelent egy-két támogatott hitel konstrukció is, újra felpörgött az a fajta gondolat, hogy akkor bérlés helyett inkább vegyünk sajátot, és ez további igényeket gerjesztett a piacon?
Az eladó lakások iránti igény nem csak azért nőtt, mert aki például eddig másban tartotta a pénzét, mondjuk állampapírba, busás kamatot tehetett zsebre, és ezt követően most már azért jelentősen csökkentek az államkötvények hozamai, és a befektetők egy része a lakáspiacon landolt, hanem a befektetők jelenléte bizonyos szempontból piacra kényszerítette azokat is, akik közép vagy hosszú távon gondolkodtak saját lakás vásárlásában, de most ezekben a hetekben és hónapokban olyan szinten drágulnak az ingatlanok, hogy emiatt a saját célra vásárlók is kénytelen, kelletlen megjelentek a piacon, még akkor is, hogyha a finanszírozási lehetőségek, ez alatt például a lakáshitelek feltételeit értem, nem javultak olyan mértékben, mint ahogy élénkült a lakáspiac. A legnagyobb probléma abban mutatkozik, hogy a hitelkamatok nem csökkennek olyan ütemben, hogy ez kompenzálja a lakásdrágulást a vevők számára. Jelenleg most is 6-6,5% körül alakulnak a piaci kamatlábak egy-egy lakáshitel esetén, és már a legkedvezőbb feltételekkel is csak 5,9-5,8%-os kamattal lehet lakáshitelhez jutni, ami részben annak is köszönhető, hogy az infláció nem csökken olyan mértékben, ami lehetőséget jelentene a kamatkörnyezet további csökkentésére, ezáltal a hitelkamatok mérséklődésére.
De egyébként meg, ha az ember elkezd számolni, és ha talál egy jó fogyasztóbarát hitelt, amelyben elég hosszú távra fixálni tudja a törlesztő részleteket, ezt a jelenlegi növekedési ütemet tulajdonképpen ki lehet játszani, ha tetszik, lakásvásárlóként vagy bérlőként, hiszen innentől kezdve már lakom abban, amit megvettem, és a törlesztő részletem nem fog olyan mértékben nőni, mint ahogy a lakásárak, vagy ahogy a bérleti díjak.
Igen, ez az a gondolkodásmód, és ez az a logika, ami miatt az élénkülő piacon egyre többen vágnak bele ingatlan vásárlás, mert ilyenkor még mindig jobb hamarabb megvenni a lakást, és a spórolás helyett hitelre megvenni azt, amit szeretnénk, mert később ugyanehhez az ingatlanhoz csak jóval magasabb költség mellett juthatnánk hozzá. Ráadásul ennek még megvan az az előnye is, hogy hiába magasabbak most a hitelkamatok, ha, ahogy te is említetted, egy hosszú időre befixált törlesztő részlettel vesz föl valaki hitelt, akkor a törlesztő részlet lehet, hogy 5-10-15 évig változatlan marad, miközben a hitelfelvevőnek a fizetése minden valószínűség szerint nőni fog. Ugye nominálisan a bérek mindig emelkednek, az más kérdés, hogy reál értékben ezek hogyan változnak, de ha nominálisan növekednek a fizetések, a hiteltörlesztők pedig nominális szinten is be vannak fixálva közép, illetve hosszú távon, akkor ez azt is jelenti egyben, hogy a lakhatási célú kiadások a fizetések arányában egyre kisebb részt tesznek ki egy lakásvásárló vagy egy család költségvetéséből.
Na most persze nem mindenki hitelképes, illetve nagyon sokan rugalmasak szeretnének maradni a munkaerőpiacon, tehát a bérlet lenne a legalkalmasabb számukra, illetve nagyon sokaknak önerő hiányában vagy megfelelő jövedelem hiányában nem tudnak megvenni egy-egy lakást. Rajtuk kíváncsi segíteni, vagy rajtuk is kíván segíteni a lakhatási tőkeprogram. Ennek keretében 300 milliárd forint forrást nyújt az állam, hogy belódítsa a megfizethető áru bérlakások építését, illetve a kollégiumi, megfizethető kollégiumi helyek létesítését. A kérdés csak az, hogy ezekhez az összegekhez képest, amik itt elhangzottak az elmúlt percekben, tehát akár a 3000 milliárd forint, ami most a piacra ömlött az állampapírokból, ehhez képest az a 300 milliárd forint mit tud segíteni abban, hogy jelentősen csökkenjenek a bérleti díjak például, vagy egyáltalán lehetővé váljon egy emberi lakhatás sokak számára?
A lakhatási tőkeprogram egy izgalmas konstrukció, egy izgalmas próbálkozás, ami mondhatjuk, hogy a lakásépítések doppingszere is lehet. Azért mondom ezt, mert 2024-ben kevesebb, mint 14 ezer lakás épült Magyarországon, és ez hosszú évek mélypontját jelenti a lakásépítések kapcsán, ami rávilágít arra egyébként, hogy a beruházók, akik üzletszerűen lakásépítéssel foglalkoznak, nagyon kitettek a piaci körülmények ingadozásainak. Tehát amikor 2023-ban és 2022 második fele óta rosszabb idők jártak makrogazdasági szinten is, és a lakáspiacra, illetve a vevők pénztárcára vonatkozóan is, ez visszavetette a lakásépítési kedvet, és ennek van egy ilyen velejárója, hogy akkor nem tudnak olyan nagy számban lakások épülni. Ha viszont nem épülnek nagy számban lakások, akkor az árakat is följebb tolja, hiszen ha kevés lakást kell a piacon értékesíteni, és ezekre van egy bizonyos szempontból fix kereslet, hiszen az új lakások az mindig a lakáspiac krémjét jelenti, és egyfajta luxus jószágként viselkednek, hogyha erre van egy fix kereslet, a kínálat pedig meglehetősen szűk, ez az árakat is magasan tartja, amivel kapcsolatban csak az a probléma, hogyha az új lakás árak igen magasak, ez Budapesten egyébként 1,5 millió forint négyzetméterenként, de itt azért óriási különbségek vannak az egyes kerületek között. A belbudai kerületekben a 12. első, második kerületben már 2,6, 2,7, 2,8 millió forintos négyzetméter árakról beszélhetünk átlagosan. A külső pesti kerületekben is gyakorlatilag az új lakások négyzetméter árai meghaladják az 1 millió forintot, tehát közel háromszoros különbségek vannak Budapesten belül is. Tehát hogyha magasan tetőznek és magasan ragadnak az új lakásárak, azok a használt lakások árait is följebb húzzák, hiszen például egy újszerű, egy felújított, egy 5-10 éves lakás árában inkább az új lakások árszintjéhez közelít, ezért hogyha az új lakás árak részben a szűkebb kínálat miatt magasan maradnak, az általános értelembe véve okozhat drágulást a használt lakások piacán. A lakhatási tőkeprogram ezért egy izgalmas kezdeményezés, ahova az állam valóban nem túl sok pénzt, relatív értelemben mondom, nem túl sok pénzt tesz be, 300 milliárd forintot, viszont ez egy olyan konstrukció, ami inkább a nagyobb fejlesztőket mozgathatja meg, és itt három célt lehet teljesíteni a programban való részvétellel, eladási céllal épülő lakások építése, bérlakások építése és kollégiumfejlesztés. Ráadásul itt nem csak Budapest, hanem a vidéki nagyobb lokációk is szóba jöhetnek. Ugye tudjuk, hogy vannak olyan vidéki nagyvárosok, Debrecen, Szeged, ahol jelentős gyárfejlesztések, ipari fejlesztések történtek, ami megnövelte a lakhatás iránti igényt, ez pedig jelentősen följebb húzza az ottani lakásárakat is, és ott ezt a dinamikát lehet enyhíteni a kínálat bővülésével. Itt, hogyha abból indulunk ki, hogy ez a 300 milliárd forint, aminek az elhelyezése privát tőkealapokon keresztül történik, ami azt jelenti, hogy maximum 30 milliárd forintra pályázhatnak a tőkealapok, emellé jön még a tőkealapnak a privát tőke része, tehát ahova beszáll az állam, ugye az állami befektetések maximum a tőkealap teljes volumenének maximum 70%-át teheti ki, de mivel itt piaci alapúak a hozamelvárások, ezért hogyha valaki több pénzt szeretne keresni, akkor neki is több pénzt kell betennie a tőkealapba, hogy a tőkealap profitjából nagyobb részt tudjon kivenni. Ezért azzal lehet kalkulálni, hogy nagyjából ez a 300 milliárd forint még egyszer ekkora volumenű tőkével egészülhet ki, tehát itt már egy 600 milliárdos volumenről beszélünk, ami egyébként 100%-ban Magyarország ingatlan fejlesztésekben ölthet csak testet, ugye erre az a pályázati felhívás külön kitér, tehát ez szabályként van megfogalmazva, de ezt a tőkét akár hitelfelvétellel is lehet bővíteni, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy akár még egyszer ekkora összeget még hitelformájában is be tudnak vonni ezek a tőkealapok, akkor már egy 1000 milliárd forintos nagyságrendű összegről beszélünk, és a lakhatási tőkeprogram ideje az maximum 7 év, tehát az nem kizárt, hogy ez az 1000 milliárd forintos összeg a következő 7 évben kétszer megfordul lakásfejlesztések terén, tehát mondhatjuk, hogy 1500-2000 milliárd forintnyi volumenű lakásépítést fedezhet ez a 300 milliárd forintos állami befektetés. És ez összességében akár 50-60 ezer lakás megépülését is szolgálhatja, ami már egy jelentős többlet lehet 7 év alatt, tehát így nem kizárt, hogy mondjuk úgy, hogy az üzemszerű működésének a lakásépítések szempontjából elérheti az évi 25 ezer átadott lakás szintjét, és ez azért érdekes, mert hogyha kellő nagy számban épülnek megfizethető lakások, akkor az gátját tudja képezni a lakás drágulásnak is, amit az új lakáspiacon láthatunk. Ez a nagy kérdés, hogy épülnek-e, és fognak-e épülni megfizethető áron lakások, mert ugye költség oldalon azt látjuk, hogy az állam odatol pénzparipát, fegyvert a fejlesztőknek. Nagy kérdés, hogy a fejlesztők milyen áron dobják majd ezeket az ingatlanokat piacra.
Egyéb gátak nincsenek? Tehát a pályázatban nem kell vállalni kifejezetten megfizethető áru lakásokat, illetve a másik oldalról járnak-e kedvezmények azoknak, akik kifejezetten megfizethető bérlakásépítésben gondolkodnak, vagy akár kollégiumi férőhelyek létesítésében?
A pályázat struktúrája úgy néz ki, hogy vannak bizonyos minimális formai feltételek, amiket teljesíteni kell egy-egy pályázónak. Itt maximum az ingatlan állomány összetétére, megépíteni kívánt ingatlan összetételére és egy százalékos arányban kell nyilatkozni Budapest, illetve vidéki viszonylatról, de ezek csak a formai részei a pályázatnak. Ebben nem szerepel megkötés az ingatlanok eladási árára vagy bérleti díjára vonatkozóan, tehát a megfizethetőség itt nem jelenik meg elvárásként. Viszont abban reménykedhetünk, hogy a formai elbíráláson túl az állam oldaláról eljáró MFB Invest érdemben fogja megvizsgálni a beadott pályázatokat. És ugye itt azért érdemes arra emlékeznie a kedves hallgatóknak, hogy itt elhangzottak bizonyos keretszámok a Nemzetgazdasági Minisztérium oldaláról, hogy ők például az 1,2 millió forintos négyzetméter árat már egy elfogadható árszintnek gondolnák a budapesti új lakások piacán, ami egyébként még a fejlesztőknek is egy vállalható szintet jelenthet azok számára, akik költséghatékonyan tudnak építeni, mert az építőipar kivitelezői oldala szerint egy négyzetméternyi új lakás megépítése telekkel együtt nagyjából 800-900 ezer forintos négyzetméter árnyi költséggel képzelhető el. Nyilván, hogyha például itt rozsdővezeti fejlesztésekről beszélünk, ahol komolyabb közműmunkálatok szükségesek, vagy tereptisztítás, akkor ott ez a költségszint nagyobb lehet, de összességében az 1,2 millió forintos négyzetméter árnál alapvetően kijöhet a matek. Ez viszont nagyobb hatékonyságra ösztönözheti a tőkeprogramban részvevő fejlesztőket, és végső soron, hogyha a lakások megfizethetősége fontos szempontot jelent majd a pályázatok elbírálása során, bízhatnak a vásárlók abban, hogy a tőkeprogram keretében megfizethetőbb lakások kerülnek a piacra, ha pedig ezek nagy számban kerülnek a piacra, akkor az a többi, akár nem tőkeprogram keretében épülő lakások árait is bizonyos szempontból kordában tarthatja.
És véleményed szerint mikorra fejtheti áldásos hatását ki ez a program az ingatlanpiacra, illetve addig mi az, ami féken tarthatja az árakat?
A lakhatási tőkeprogram viszonylag feszes tempóban dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a pályázatokat március 27-ig lehet benyújtani a tőkealapok részéről, tehát erre nem áll túl sok idő rendelkezésre, de eleve úgy van kitalálva a tőkeprogram, hogy már befektetési alapok, például már folyamatban lévő fejlesztéseket is megvásárolhatnak, tehát ebből a szempontból lehet, hogy lesznek már a következő hónapokban is olyan piacon megjelenő ingatlanok, amik a tőkealap keretében kerülnek megvalósításra, de lehet, hogy ez az építkezés már folyamatban van. Ha abból indulunk ki, hogy ezt a pluszforrás is figyelembe veszik a befektetők vagy a beruházók, amikor új lehetőségekben gondolkodnak, akkor azért azzal számolhatunk, hogy a tőkealap kapcsán meginduló építkezések a következő 1-2 évben pöröghetnek föl, tehát biztos, hogy nem máról hónapra fogják befolyásolni a lakásárakat az állami tőkeprogram keretében piacon megjelenő lakások. Addig pedig abban reménykedhetünk, hogy nem szállnak el jelentős mértékben az új lakások árai. Jelenleg Budapesten kb. 3000 ingatlan van piacon, ami egyébként azért is érdekes, mert ennél jóval nagyobb volumen áll fejlesztés alatt, tehát nagyjából 5-6 ezer ingatlant fejlesztenek a beruházók, viszont az emelkedő árak miatt ők sem mindent dobnak rögtön egyszerre piacra, hanem igyekeznek sakkozni azzal, hogyha emelkednek az árak, akkor megfelelő ütemben kínálják ezt a vásárlóknak fel megvételre, hiszen hogyha túl hamar dobnának piacra bizonyos ingatlanokat, akkor az nekik profitkiesést okozna. Ez is egyébként részben hozzájárul a kínálat szűk tartományához, tehát hogyha a kínálat alapvetően bővülni tudna, akkor azért az valamilyen szinten a drágulásnak is féket szabhatna.
Hát a többit meg majd meglátjuk, illetve hogy hogyan alakulnak itt az árak, erről majd hétről hétre beszámolunk, remélhetőleg a te segítségeddel. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.